A Vámos Miklós Azonos című regényéből készült Anya csak egy van című egyszemélyes kultúrbrigád előadást nyerte el 2025-ben az Ébredések Alapítvány Anti-Stigma díját. És erről fogunk beszélgetni a rendezővel, Nyulasi Attilával, aki itt van a vonalban velünk. Halló, szervusz Attila!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat, jó estét!
Gratulálok, előjáróban is szerdán fogjátok átvenni a díjat.
Igen.
Többé-kevésbé ez 2025 egyik első díja, úgyhogy annál is inkább jól indul az év.
Igen.
Mesélj kérlek el az előadásról, mert jó kezdés, igen. Ilyen legyen az egész év, nem?
Reméljük.
Díjesővel. Te rendezted ezt az előadást, ami egyébként egy egyszereplős darab, és érdekel, hogy maga a témaválasztás az hogyan történt, és hogyan dolgoztátok fel ezt az előadást. Ugye az Anti-Stigma díjról még annyit, hogy olyan újságírók, írók, alkotók, színházi szakemberek, vagy igen, színházi szakemberek, közéleti szereplők és érintettek nyerik el, akik meggyőző erővel lépnek fel a mentális problémával küzdők kirekesztése ellen. És akkor innen jön a témaválasztás. Ezt mikor kezdtétek el feldolgozni ezt a témát, és hogyan fogtatok hozzá ez az anyaghoz?
Ez igazából úgy történt, hogy még 2023 talán tavasszán keresett meg minket az Ivanics Tamás, aki az előadás egyetlen színésze vagy szereplője, ugye, hogy neki nagyon fontos ez a regény, Vámos Miklós Anya csak egy van című regénye, és hogy ő ezt nagyon szeretné megcsinálni monodráma formájában. Neki van hozzá ilyen személyes kapcsolódása, és igazából azzal talált meg minket, hogy ugye játszik nálunk több előadásban is, hogy és ugye voltak már nálunk ekkor monodrámák, a Bogyós Gyümölcskertész fia, a Holtversenyt, ugye elkezdtünk ki monodrámákat is készíteni, hogy nagyon szívesen megcsinálná ezt velünk, hogyha mi ebbe benne vagyunk, és Ugra Istvánt, a Kultúrbrigádnak az egyik vezetőjét, tehát ő a fő dramaturgunk is, meg a művészeti vezetőnk, vele beszélt erről, és akkor igazából István erről beszélgettünk, és akkor arra jutottunk, hogy ez egyrészt egy nagyon izgalmas anyag, iszonyatosan szerteágazó, nem csak a maga a konkrét mániás depresszió miatt, tehát a probléma felvetése miatt, hanem az emberi kapcsolódások és viszonyok miatt is. És tulajdonképpen nem is nagyon volt kérdés, hogy akkor ennek így nekiállok, pláne, hogy Tominak volt ehhez, mondom, egy ilyen személyes indítatása, minket nagyon megfogott ez az anyag, és tulajdonképpen ez úgy kezdődött, hogy akkor én is elolvastam a regényt, én csak hallomásból ismertem, és akkor Tomival kezdtük el ezt tulajdonképpen színpadra adaptálni, eljutottunk vele egy pontig, és akkor onnantól kezdve István, aki a dramaturgia is az előadásnak, és becsatlakozott, és akkor készítettünk belőle egy ilyen olvasó próbakész változatot. Ez azt jelenti, hogy mi igazából magát a regényt át nem írtuk, tehát hogy mondatokat nem változtattunk benne, hanem szerkesztettük, húztuk, tehát ez egy bő 200 oldalas regény, tehát
iszonyat,
hogy ez az ember
meló. Ez nagyon nagy meló lehetett.
Iszonyat mennyiségi szöveg, tehát hogyha ezt egy az egyben valaki mondjuk így végighallgatná a színpadon, akkor viszonylag gyorsan ledobná az agya, mert hogy nem lehet ilyen mennyiségű szövegre figyelni. De hát ez nem is arra készült, tehát ez egy regénynek készült, ilyenkor ugye van egy adaptálási folyamat, hogy ez dramatizáljuk ezt a szöveget. És hát akkor utána még nyilván hát a próbák alatt is dolgoztunk ezzel olyannyira, hogy például Tomi legnagyobb örömére még a nyilvános főpróba után, a bemutató előtt is változtattunk szövegen, mert nem muszáj volt még szerkeszteni rajta, de ez nyilván azért van, mert ahogy színpadra kerül a szöveg, elkezd valahogy viselkedni, elkezd valamilyen viszonyba kerülni a nézőkkel, és ahhoz képest még ezzel azért ilyenkor célszerű tovább dolgozni, hogy sem tudjuk tartani az emberek figyelmét. Ez nyilván ez a színpadnak a sajátja, hogy egy egyben nem működnek.
Túl az adaptáláson, ami iszonyatosan nagy munka, feltételezem, hogy az is egy nagy kihívás, hogy ne sztereotipizáljatok egy ilyen, hát főleg egyszereplős drámánál, szóval, hogy maga a karakter, a fő karakter, az ne sztereotípiáknak a martalékává váljon, és ezért feltételezem, hogy meg kell ismerni olyan embereket, akik ebben ez esetben a mániás depresszióban szenvednek. Volt ehhez hasonló élményetek? Tehát amíg ti készültetek erre az előadásra, vagy a próbák alatt, nem tudom, hogy erre lehet-e kötelezni egy színész, de hogy erről volt-e szó, hogy olyan beszélgetésekben vegyetek részt, ahol ilyen érintettek vannak?
Ugye faramúlsz egy picit a helyzet, mert monodrámáról beszélünk, és valóban olyan értelemben egy főszereplője van, de közben mégse klasszikus értelemben vett monodráma, hiszen két szereplőt jelenít meg a Tomi egymás után. Nyilván van még sok kis szereplő, de igazából ők csak figurák, vagy a felmutatás szintjén vannak meg. De ugye a Ladó, aki egy humorista, és az ő édesanyja, aki a mániás depresszióval küzd, tehát őket látjuk itt tulajdonképpen váltva. Tehát ebből a szempontból ez kvázi egy valamiféle könnyebbség, hogy nem egy emberrel kell végigmenni, de közben mégiscsak egy nehezítés, mert az érdekes az egész attól lesz, hogy a kettőjük viszonya hogy alakul, és hát nincs két színész, aki egyszer ezt megmutatná, hanem hogy ők egymásra hatnak valahogy, hogyha az ember ezzel így dolgozik. Ilyen kifejezett beszélgetéseken, tehát ilyen külön alkalmakon így nem vettünk részt, mi beszélgettünk erről nyilván nagyon sokat. Egyrészt voltak a Tominak, mondom, ilyen személyes kapcsolódása a dologhoz, de én elolvasva meg azt láttam benne, és azt hiszem, hogy talán ettől lesz ez átélhető annak is, akinek egyébként nincsen személyes kapcsolódása, hogy tulajdonképpen ez az egész, tehát a mániás depressziós édesanyja úgy működik kvázi, mint egy normális, tehát egy ezzel nem küzdő ember, de csak sokkal szélsőségesebb amplitudókon. Tehát, hogy ugyanazok a gondolatai, érzései, hullámzásai, kétségei vannak neki is, mint bárki másnak, csak annyi történik, hogy egy sokkal szélsőségesebb, kvázi nem megszokott módon éli meg. És benne nincs az, ami általában az embereknek megvan, hogy ilyen társadalmi norma szerint mi nem mondunk olyan gondolatokat, amik így rossz vagy jó indulaton, hogy kószálnak bennünk, ő viszont ezt kimondja és megéli. És ezzel együtt élni az, ami iszonyat nehéz, hogy nyilván ennek azért vannak fokozatai, tehát hogy most ezt így kicsit elfinomítom, de hát azért, amikor ő fent vagy lent van ezekben a bizonyos hullámvölgyekben, tehát amikor éppen ő nagyon vidám és boldog, vagy amikor nagyon meg van zuhanva és szomorú és depressziós, akkor ez azért józan észre nagyon, nagyon nehezen felfogható. De abból tudtunk fogalmazni, én azt láttam, hogy emögött igenis emberi érzések és gondolatok vannak. Tehát, hogy nincs benne semmi olyan, amit egyébként bárki más ne lát, csak hát nem ebben a dózisban, vagy nem ilyen szinten. És nyilván az érdekességét ennek az egésznek meg az adja, hogy ők megpróbálnak mégiscsak valahogy együtt élni. Ami hát hol sikerül, de többnyire inkább nem.
Hol sikerül, ugye amikor sikerül is, akik benne élnek, azok nem biztos, hogy úgy érzékelik, vagy úgy értékelik, hogy
hát nem, és sikeres, ez is az egésznek ugye a tragédiáját, igen. Hogy tulajdonképpen ez egy élhetetlen viszony, de közben meg a Ladó mégiscsak rájön egy ponton, csak akkor már késő, hogy egyébként az anya egyébként nem akart rosszat, meg nem csinált semmit úgy rossz szándékból, ő ilyen volt. És hát azért ez nagyon sok ilyen emberi viszony, majd később rá arra.
Hát meg általában a szülő-gyerek viszonyoknál eljön az a pont, amikor 20, 30, 40, 50, 100 évesen az ember rájön, hogy nem akart semmi rosszat, csak éppen akkor és ott a legjobb tudása szerint így tudott cselekedni. És nyilván ennek a megértése az talán egy újabb felnövés. Na most akkor el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, ami akár lehetett volna az elején is, vagy feltettem volna az elején is, hogy minden alkotói folyamatnak megvan a szándéka. Itt ugye a sztereotipizálásról beszéltünk. Az, hogy egy ilyen előadást létrehozzatok, annak feltételezem, hogy volt egyfajta társadalmi megítélésbeli, vagy edukációs szándéka. Ezt jól gondolom-e? És ha nem, akkor mi volt az?
Igazából edukációs szándéka valójában az volt, hogy azt mutassuk meg, amiről az előbb is így próbáltam beszélni, hogy ez mennyire egyébként egy emberi dolog valójában. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki szánalmasan viselkedik, vagy nekünk kívülről nézve mondjuk szánalmasan viselkedik, vagy megbotránkoztatóan, hanem hogy amögött tényleg valós érzések vannak. Tehát, hogy és ő nem, tehát hogy bármennyire is felnőtt emberről beszélünk, közben ő nem tehet róla, hogy ezt mondja, és ez az egésznek a fanyarságát mégiscsak az adja, hogy ez sokszor egyébként humoros. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős hisztesség, hogy ez kívülre egyébként sokszor szórakoztatónak tűnik is, ezért ez az előadás folyamán is azért, hogy előfordul nem egyszer, hogy az emberek nézők elkezdenek nevetni olyan részeken, amik egyébként valójában, hogyha átéli az ember, akkor hát sok minden csak nem nevetséges, inkább nyomasztó. És ennek az egésznek a kettőssége egyébként, tehát, hogy nagyon fura ez. Ez nehéz máshogy leírni. De azért jó az anyag egyébként, meg azért nagyon jó a Vámos Miklósnak az írása is, mert ez valahogy adja magát. Tehát a Ladó is egy olyan humorista, akinek van egy nagyon groteszk, sokszor abszurd humora, nem fél viccelni a halállal se. És ez végigmegy az egész előadáson, sőt egyébként maga az anyag is ilyen. És ez, tehát, hogy nagyon jó egyensúlyban van, hogy úgy mondjam, miközben nagyon megható is nagyon sokszor.
Beszéljünk egy picit a nézőkről. Aki színházba megy, és megnéz egy ilyen előadást, az egyrészt miért megy el, vagy miért akar egy ilyen történetet megismerni, és hogyan vigyáztok a nézőkre? Ha kell egyáltalán vigyázni a nézőkre, ez a rendező vagy a színész dolga, most ezt nem tudom, de ha igen, akkor ezt hogyan oldjátok meg?
Hát vigyázni a nézőkre, ez így, megmondom őszintén, ez bennem nem merül föl. Azt hiszem, hogyha az ember valóban úgy próbál visszanyúlni egy bármilyen anyaghoz, hogy annak az igazságát, vagy a valóság tartalmát, meg az emberi részét vizsgálja, akkor azzal nem fog senkit megbántani, vagy nem fog visszajönni ezzel a helyzettel. Tehát ilyen értelemben a vigyázás szerintem az, hogy a lehető legalaposabban és a legkörültekintőbben végzi az ember ilyenkor vagy dolgozik ilyenkor az ember az anyaggal. Mást egyébként mondjuk nem is tehet. Hogy miért megy el az ember? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően egyébként, hát erre tudnám a választ, akkor azt hiszem, hogy bármilyen előadást el lehetne adni azzal.
Nálad lenne a Szent Grál.
Igen. Azt gondolom, hogy a maga a regény az biztos, hogy egy jó hívószó, a Vámos Miklós neve biztos, hogy egy nagyon jó hívószó. Aki ismeri, annak biztos, hogy ez valamilyen szinten érdekes, hiszen egy kvázi már-már kultikus regényről van szó, azt hiszem 10-valahanyadik kiadását élte meg, de ebben most így nem vagyok egészen biztos, de nagyon, tehát, hogy nagyon, nagyon sokszor adták ki újra. Hát meg azért, mert hát átélhet benne valami olyat, amit egyébként máshol mondjuk nem kap meg. Olyan érzelmeket, viszonyokat és gondolatokat, amiket egyébként mondjuk egy tévé előtt ül az ember nem úgy kap meg. Tehát magát, azt, hogy embert látok, aki hitelesen megél bizonyos dolgokat, és együtt tudok vele gondolkodni, vagy adott esetben megélni ezeket a helyzeteket, az szerintem izgalmas tud lenni. Talán ettől működik a színház, vagy ez az egyetlen, amitől ez releváns.
Attila, maradt egy percünk, és még mindenképp szeretnélek megkérdezni arról, hogy az Ébredések Alapítványa hogyan találkoztatok, vagy ők hogyan találkoztak veletek. Ugye ők hozták létre az Anti-Stigma díjat.
Igen, ők még azt hiszem talán tavaly 24-ben nézték meg az előadást, és de akkor már ugye túl voltunk ezen a januári időszakon, amikor azt hiszem ezt a díjat osztják, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy azután jutottak erre, hogy akkor ezt nekünk fogják majd ítélni. És akkor ők kerestek meg minket, így azt hiszem, hogy talán először az Ivan is, tehát először a Tomit keresték meg ezzel, hogy fogunk kapni egy ilyen díjat, mert szerintük ez nagyon hiteles, amit csinálunk, és hát ennél jobb visszajelzés azt hiszem nem is nagyon kell, mint hogy olyan emberek, akik valóban ezt a témát kutatják, foglalkoznak vele, és kiállnak érte, azok úgy gondolják, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy hiteles formája az erről való beszélgetésnek.
Fair enough. Legközelebb január 28-án játszátok, aztán február 25-én, és egészen évad igen, végéig megy majd a muzikumban ez az előadás. Szerdán pedig átveszitek a díjat.
Teljességhez hozzátartozik, ez az évad vége, ez azért nálunk az április végét jelenti, mert ugye mi április végére
beszéltek a működésünket. Így van.
Úgyhogy addig tekintetőek meg az előadásaink egyenlőre, sajnos. Sőt, ez így is van.
Akkor erről egy külön beszélgetést majd szerintem hozzuk össze, mert ugye ez igen, ez nekem nem jött át ebből az anyagból. Szóval, hogy a Kultúrbrigád bezárása az nekem azt jelentette, hogy az évadnak lesz vége. De akkor ezek szerint...
Hát vége lesz az évadnak, de nálunk április 30-ra lesz vége az évadnak, mert addig tudjuk még fenntartani valamennyire a működésünket, tehát addig igazdálkodható. Viszonylagosan ez a jelenlegi helyzet, és azért döntöttünk az április 30-a mellett.
Akkor ez a díj, ez sok szempontból jó helyre ment, kicsit rátok terelődik a figyelem, és tényleg gratulálok még egyszer, és köszönöm, hogy bejelentkeztél. Köszönöm. Várunk majd a műsorba egyszer személyesen is, egy újabb előadás kapcsán, vagy egyáltalán a Kultúrbrigád kapcsán. Köszi még egyszer.
Köszi én is nagyon.
Nyulasi Attilával beszélgettünk az Anya csak egy van című egyszemélyes előadás rendezőjével.